beszélgetések életről és értékekről.
A Mária Rádió stúdiójában nagyon sok szeretettel köszönthetem Kollár Évát, a budapesti Monteverdi kórus alapító karnagyát és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárát. Mikor és hogyan érintett meg először a muzsika világa?
Kora gyerekkoromtól, tehát egészen kiskoromtól énekeltem. Énekeltünk együtt a családunkban, édesanyám vezetésével, mert ő volt a tulajdonképpeni szerzője ezeknek az alkalmaknak. Kimentünk a konyhába, és segítettünk neki, és énekeltünk. Több szólamban is, kánonban is. Néha édesapánk is velünk tartott, és akkor még vegyes kariformában is meg tudtunk szólalni. De ezek ilyen kezdeti családi próbálkozások voltak nagy örömünkre. Azután, ugye természetesen, amikor zenét tanultam, akkor csodálatos tanárokkal találkoztam, akik tovább nyitogatták az érdeklődésemet, és rávilágítottak a zene nagyon széles repertoárjára, minden színére és csodálatos ajándékaira. Nagyon szerettem zongorázni, sokáig úgy gondoltam, hogy zongorista leszek. Azután a középiskolás koromban hát olyan egyéniségekkel találkoztam, akik a kórusmuzsika szépségeit mutatták meg, és hát mint énekes, én is ezeknek részese lehettem, úgyhogy fantasztikus volt, amikor oratóriumokat énekelhettünk a Budai Ferences templomban. Azok soha nem szólalhattak meg akkoriban, még hangversenytermekben, azok a gyönyörű Bach-tól kezdve egészen a kortárs zenékig oratóriumok és misék. A résztvevők, akik velünk tartottak, azok a legjobb zenészei voltak az akkori világnak, az opera zenekarától kezdve az állami hangverseny zenekarig, ugyancsak a szólisták, akik velünk énekeltek, hát nem is tudom elsorolni. Most hirtelen Réti József neve jut eszembe, akit mostanában keveset hallunk sajnos, már meghalt sokkal régebben, de nem idézik fel eléggé az ő csodálatos hangját.
Teljesen átvette a szíved fölött az irányítást akkor a zene.
Nagyon szerettem az irodalmat, és nagyon szerettem a sportot, én atlétizáltam akkoriban, és akkor az még elég jól ment, de hát kiderült, hogy ez a gyakorlással együtt nem fér bele az életembe. Hát naponta azért már több órát zongoráztam, tehát sajnos így abba kellett hagyni az atlétikát. Az irodalmat változatlanul szerettem, és szabadidőmben sokszor írogattam, elsősorban prózai dolgokat. Szerettem nagyon olvasni. Ez a zenei vonal, ez erősödött fel bennem, de hát ebben segítettek azok, akik a példát adták, tehát ebben az csodálatos kórusban, a Kapisztrán kórusban Tamás Alajos atya, Szilágyi gimnáziumban pedig Katanics Mária. Nagyszerű egyéniség volt, nagyon szerettük őt. Hát aztán így érettségire körülbelül kiderült, hogy nekem a Zeneakadémián ezt a karvezetés szakot kellene választanom, és annak ellenére, hogy nagyszerű zongoratanárom Komenzuli Mária, aki Bartók tanítvány volt, biztatott, hogy próbálkozzam a zongorával továbbra is, de azért, hogy ez kivilágosodott, hogy igazán ez vonz, mert sok embernek lehet sok gyönyörűséget szerezni vele, közvetlen kapcsolatot ének által, énekszó által közvetlen kapcsolatot lehet találni emberekhez, és úgy vettem észre, hogy ez mindenkit boldoggá tett, aki közelébe került a zenének, a kórus muzsikának. Úgyhogy gyönyörűséges pálya nyílt előttem, és aztán a Zeneakadémián is nagyszerű tanáraim voltak, tehát egész életemet elkísérik, még ma is megvannak ezek a nagyszerű tanárok, akik azóta baráttá nőttek a szememben, és elfogadták az én munkámat, és segítik azóta is, még mindig tanácsaikkal is. Nagyszerű embereket említhetek, elsősorban szeretném Szőnyi Erzsébetet, aki tanszékvezetőnk volt, és csodálatos pályája, élete, munkája, a kodály eszméknek az egész világon való népszerűsítése, de ugyanakkor a mindennapi munkához, tehát a tanuláshoz, a zenetanuláshoz való egészen aprólékosan kidolgozott módszere tette őt is világhírűvé, és minket pedig hát megtanított mindenre, ami akkoriban kellett ehhez, hogy képzett muzsikusokká váljunk. Tehát ott volt a Vásárhelyi Zoltán karnagy úr, de leginkább Párkai István, aki a közvetlen karvezetés tanárom volt 5 éven át. hát. De mások is, akik nem okvetlenül a karvezetés területén tanítottak zenetörténetet, Kródh György, módszertant és minden. Tehát egészen nagy nevek, akiket végig sorolhatnék, mind egyengedték a mi útunkat, és hát talán akkor még fel se fogtuk, hogy milyen óriás egyéniségek, akik ott tanítottak minket. De hát azóta tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy az ő példájuk nap mint nap visszatér, és visszacsengenek a szavaik és az útmutatásaik.
Az egyházi művek éneklésekor, vagy azokkal való megismerkedéskor a hitbéli dolgok benned hogyan alakultak? Hogyan formálta a zene és a hit egymást?
A hitbéli dolgokba beleszülettem, és ezt az otthonról kapott energiát, ezt a csodálatos ajándékot a szüleimtől kaptam, végigéltem együtt a testvéreimmel, úgy nőttünk fel. Tehát nekünk ez olyan természetes volt akkor, amennyire nem volt természetes abban a korban ez. Sőt, hát tudtuk nagyon jól, hogy az édesapánk nem jöhet velünk a templomba. Az édesanyám tulajdonképpen ilyen majdhogy nem titokban vitt minket, mindnyájunkat. Mert ugyebár hát ezek olyan veszélyes dolgok voltak akkor, de mi nem is a veszélyt éreztük, csak a büszkeséget, hogy mi ennek részesei lehetünk, hogy ott lehetünk, annak ellenére, hogy azt nagyon jól láttuk, hogy a világ, az akkori magyarországi helyzet ezt nem támogatta, sőt, éppen, hogy ellene dolgozott. Én egyáltalán nem féltünk, nem erről van szó, közvetlenül nem bántottak minket, csak éreztük azt, hogy nem kell arról beszélnünk, sőt, ha kérdeztek, akkor valami furcsa mosollyal vették, hogyha az ember megnyilvánult arról, hogy igenis, hát ez természetes számomra, én katolikus hívő ember vagyok. Ez egész addig ment, amíg a tanítóképzőbe jutottam előbb-utóbb, mint tanár, és ott megkérdezték, hogy hát és akkor ugye hát én ilyen vallásos nevelést kaptam. Mondtam, igen, vallásos nevelést kaptam, de ugye már meghaladtam ezt, ugye már nem vonatkozik ez rám. Ugye hát ez volt, különben nem taníthattam volna a tanítóképzőben, hogyha ha ők azt leírva és kimondva meghallják, hogy az ember vallásos életet él, szóval borzasztó tapasztalataink vannak tulajdonképpen, de hát ezeket el kell felejteni. Taníthattunk, mert az a példáinkkal mutathattuk azt, hogy mi az emberség, és hogy mi a hit. Amikor a zenére kérdezel, hogy a zenében ez mit jelentett, hát az valami mennyei érzés volt, amikor ilyen csodálatos, szent gondolatokra készült, lelkesítő zenéket szólaltathattunk meg. Azért említettem ezt a két karnagyot, mert mind a kettő olyan egyéniség volt, akitől mindnyájan megemelkedtünk. Egyszerűen azt mondhatom, hogy olyan minőségi és lelki ajándékot kaptunk egy életre, ami évtizedek óta, hogy ők már nem működnek, papkarnagy már meghalt nagyon régen, de az összes tanítványa azóta is ebből él. Összetalálkozásunkkor azt emlegetjük, hogy milyen csodálatos volt egy hámol misét énekelni, egy Puccini Messadi Glóriát énekelni, Guno misét énekelni, tehát olyan műveket, amelyek felröpítettek minket akkor, mert egybecsengtek az igaz igék és a hozzájuk komponált muzsika. 10 éves korom utántól már mindig azon gondoltam, hogy miért is vagyunk, mit is kell csinálni, mi legyen az embernek a feladata, és ez tovább ment, és ebben folyamatos megerősítést kaptam. Tehát már a felső tagozatban olyan csodálatos magyar tanárom, mint Orbó Katilláné, Mária néni, meg nagyszerű osztályfőnökök munkája és példája folyamatosan megerősített abban, hogy ezen az úton érdemes menni, mert mindnyájunkat, akik a kezük alatt nőttünk fel, megértünk arra a hitre, arra a vallásra, és azokra a gyönyörű élményekre, amelyeket kaptunk. Én személyesen is rengetegszer kaptam olyan visszaigazolást, amikor valamilyen helyzetben az Úristenhez fordultam, és szinte kézzel foghatóan, megmagyarázhatóan válaszokat kaptam.
Tudnál erre példát mondani?
Tulajdonképpen minden olyan helyzetben valahogy a Szentlélek segítségét kértem, amikor nem tudtam eldönteni, hogy mi az igazi, már éppen a pályaválasztásnál is. Szóval nem tudtam, hogy mit érdemes, hogy a kedves énektanárom a Szilágyi Gimnáziumban, az említett Katanics Mária, folyton azt mondta, hogy igen, légy szíves, ezt a zenét, ezt folytasd és gyakorolj, és érdemes neked. A sporttanárom pedig, de igen, hát neked mindenképpen távol ugrani kell, és magas ugrani kell, és folytatni kell az atlétikát. És egyszerűen nagyon nehéz volt eldönteni, szerettem mind a kettőt, és akkor mindig valahogy kaptam egy olyan megerősítő sugallatot, hogy el kell dönteni, és ezt rábízom a jó Istenre, hogy ő döntse el, mert én nem fogom tudni eldönteni. Szüleim sem szóltak ebbe bele soha igazán, hogy most mit szeretnének, vagy ők mit gondolnak erről. Ők rám bízták, én meg a jó Istenre. Nagyon sokszor megtörténik, hogy választanom kell valamilyen helyzetben, és hát nem tudom, hogy melyik lenne a bölcsebb. Hát van 3 leányom, akik már nagyok, van 8 unokám, és az ő helyzeteik életútjuk során is nagyon sok olyan állomás volt, amikor azt kellett mondanom, hogy ezt én nem tudom megoldani, ezt rá kell bíznom a jó Isten, rá kell bíznom a Szentlélek Úristenre, hogy adjon tanácsot, és valahogy mindig kialakult. Az én életutamban is, az én házasságomban is, hogy olyan embert kaptam, olyan csodálatos férjet, aki mindvégig mellettem állt, mert azért ez a tanári munka és mellette a kórussal való foglalkozás az egy nagyon időigényes és sok-sok-sok erőt és energiát feltételező foglalkozás volt, és ehhez kellett egy ilyen szikla, erős, lelkületű, szintén mélyen hívő, kedves ember, aki maga is részt vesz ebben a munkában, mert mint nagyszerű tenor énekel, mint máig a kórusomban. Egyébként építészmérnök, és ő is nagyon szereti a zenét. És
akkor a kórus kapcsán ismerkedtetek meg?
Igen, ott a Kapisztrán kórusban ismerkedtünk meg, a Budai Ferences templomban. Ő egy bajai gyermek volt, aztán építész egyetemista korában oda tévedt valahogy énekelni a kórusba, és hát ott láttuk meg egymást, és hát 5 évig nézegettük, kerülgettük egymást, aztán énekelgettünk együtt, és aztán 5 év után összeházasodtunk, mikor én 3. éves zeneakadémista voltam akkor. Legesküdtünk.
Itt a budapesti Monteverdi kórusról, hogyha kérdeznélek, és említetted ezeket a döntéseket az életedben, hogy bizony nagy döntéseket kellett meghozni, és mindig, ahogy fogalmaztál, a Szentlélek segítségét kérted. A kórus vezetésével kapcsolatban mik voltak az ilyen nagy döntések? Voltak-e ilyenek?
Majdnem azt mondhatom, hogy folyamatosan vannak ilyen eldönteni való dolgok, mert ez egy nagyszerű kórus, amatőr kórus. Tehát mindenki nagyon szeret énekelni, nagyon sokat áldoz azért, hogy mi együtt maradhatunk, együtt dolgozhatunk, de mindenkinek van családja, hivatása, sok egyéb feladata. És nagyon különbözőek azok a szintek, tudásszintek, amelyek az énekléshez kellenek. Tehát van, aki tud kottát olvasni, és van, aki nem tud, de jó füle van, hamar megtanulja, van, aki tud kottát olvasni, de nagyon ritkán tud eljönni. Itt a fegyelem és a folyamatos munka biztosítása az egy egészen különleges módon, ilyen baráti, családi szeretet alapján mehet csak. Tehát én hiába próbálkozom, hogy ha mindig jönnek akadályok azok részéről, akikkel dolgozom, mert akikkel énekelünk, mert hogyha nem jönnek, akkor nem tudok énekelni, és el kell fogadnom, és mindig újra és újra el kell fogadnom azokat a élethelyzeteket, amelyek őket egy kicsit hátráltatják, vagy néha egészen megakadályozzák. És ilyenkor az embernek meg kell próbálni egy arányt találni, nagyon nehéz, hogy meddig lehet elfogadni az ilyesmit, és mikor lehet azt mondani, hogy akkor inkább nem. Ilyen egyébként a 45 évünk alatt elég kevésszer fordult elő, hogy valakinek azt kellett mondanom, hogy akkor inkább most fejezzük be ezt így együtt, mert nem jutunk előre. Igen, mert hát én egy kicsit talán túlzottan is komolyan veszem ezt az amatőr muzsikálást is, és sokat szeretnék elérni velük, mert látom, hogy az eredmény, hogyha ha jó, akkor ők is nagyon boldogok. Tehát ezek a nagyszerű koncertpillanatok, vagy utazások, vagy külföldi fesztiválok, vagy versenyek, ezek adják meg, tulajdonképpen ezek koronázzák meg a mi munkánkat.
Tehát van, hát
ilyenkor látják, hogy van értelme, de ahhoz viszont ilyen keményen feszítetten dolgozni is kell.
Pontosan erre akartam rákérdezni, egy ilyen külföldi, vagy akár hazai fesztiválra, versenyre. Van olyan kiemelkedő, amire szívesen emlékszel vissza?
45 év alatt nagyon sok helyen jártunk, és nagyon sok fesztiválunk, és koncertünk, és élményünk van. Élmények, amelyekhez nagyon sokszor barátságok, személyes barátságok is, és kórusbarátságok is fűződnek. Tehát azért csodálatos ez az egész zenei világ és kórusvilág, mert így, ahogy mondom, hogy az egész világot szép aranyhálóval behálózzuk, összefogjuk. Rengeteg jó barátunk született, hát Európa csak nem minden országában jártunk. Talán az igazán a legkiemelkedőbb volt az Arezzói versenyünk 1985-ben, amikor elég hihetetlen volt, nem is gondoltunk rá, és megnyertük a nagy díjat, és nem is ott laktunk Arezzóban, hanem pár faluval odébb, és visszamentünk a szereplés után, hát több kategóriában is indultunk, visszamentünk, és hát megvacsorázunk, jól végeztük dolgunkat, énekeltünk, ahogy tudtunk, és egyszer csak egy autóval valaki, egy teljesen ismeretlen ember utánunk szaladt, hogy hát jöjjünk gyorsan vissza, de hát ez sok kilométerre volt Arezzótól, mert megnyertük a nagy díjat. És akkor szedelőzködtünk össze, és rohantunk vissza a versenyhelyszínére, akkor hirdették ki az eredményeket, és egyszer csak kiderült, hogy a több kategória első díja mellé megnyertük a nagy díjat is.
Milyen megalakulásnak a története?
Ugye 69-ben diplomáztam, és akkor éppen Szőnyi Erzsébet tanácsára elmentem tanítani a Lövei Klára gimnáziumba. Méghozzá azért oda, mert három ilyen zenetagozatos gimnázium működött akkor Budapesten, ez volt az egyik. Nem csak az volt benne a csodálatos, hogy emelt óraszámban lehetett tanítani arra szomjas, drága gyermekeket, hanem még előttem ott Andorjon a aki nagyszerű karnagy volt, és Kodálynak közvetlen tanítványa, és sok művének ősbemutatóján ő vezényelt, tehát ő működött ott, tehát ő ment nyugdíjba, és az ő helyére hívtak oda, és ez nagyon nagy dolog volt, nagy lehetőség volt számomra. És akkor ott Andor Lilonda még az ő leánykarát egy kicsit tovább csinálta, nyugdíj után is, de a fiúk abban nem szerepelhettek, és akkor jöttek a drága fiúk, hogy tanárnő, hát nekünk is kellene, ha már ilyen szépen énekelünk, ahogy tényleg nagyon szépen tudtak énekelni, gimnazista koruk ellenére is, és akkor megalapítottunk egy ilyen kis vegyes kamarakórust. Na most ez volt 1972-ben, és azóta ők jöttek, egyre többen lettünk, ott maradtak, visszajöttek érettségi után, visszajöttek egyetem után, visszajöttek családalapítás után. Vannak generációk a kórusunkban, van édesanyja és lánya együtt. Vannak házaspárok, sok-sok házasság született kórus kapcsolatokban. Hát egy csodálatos élet, csak azt tudom mondani.
És hogyan lett Monteverdi kórus?
Na, ez igen érdekes, nagyon bátrak voltunk így fiatalon. Hát tanultam én Monteverdiről, Claudio Monteverdi nagyszerű, késő reneszánsz, inkább korabarok zeneszerző, ugye, és akkor elkezdtünk egy pár Monteverdit énekelni ezzel a kedves kis kamara együttessel, akkor még Monteverdi kamarakórus címen. Azt vettük észre, hogy ez a Monteverdi ez azért nem olyan, mint a sok más nagyszerű zeneszerző, valami annyira csodálatos személyes élményt kaptunk az ő madrigájaiból, akkor még elsősorban a világi műveit énekeltük a gimnazista gyerekekkel, és hát nagy merészen azt határoztuk, hogy felveszük a nevét. Felveszük a nevét. Na de hát azért ugye egy Monteverdi életművet beépíteni egy fiatal együttes számára, és az ő műveit előadni, azért ez ahhoz több évtized kellett, hogy mi arra igazán megérjünk, de mi nagy örömmel követtük ezt az utat, a felfedező utat Monteverdi művészetében, és hát aztán eljutottunk a nagy művekig, a Veszpró nagy oratóriumig, ami a zeneirodalom első nagy oratóriuma európai zenében, és további gyönyörű nagy motetták előadásához.
Kicsit a tanításról kérdeznélek, az egyetemről még nem beszéltünk, illetve hát a tanári pályáról. Mit jelent számodra a tanítás?
Nem is volt kérdés, hogy én tanár leszek-e. első perctől, ugye két húgom is volt a bátyám mellett, és hát őket is mindig igazgattam sok mindenre. Talán még írni, olvasni is tanítgattam őket egy kicsit. De tulajdonképpen a zene első perctől össze is nőtt a tanítással, azzal, hogy én tanár leszek, hogy én énektanár leszek, iskolába megyek, és ott tanítom a zeneirodalmat a gyerekeknek, és a konkrét cselekvő aktív éneklést. Az, hogy speciális iskolába kezdhettem, azért az egy nagy ajándék volt nekem. Tehát az, hogy zenetagozatos gimnázium volt, hogy heti 3 órában volt énekóra, és ezen felül volt még kórus foglalkozás. Az is, hogy ennek az iskolának nagy hagyománya volt, az is, hogy Andor Ilona neve fémjelezte és bearanyozta ezt az egész kezdetet az én pályámon is. Katonics Mária mellett, akit gimnazista koromban ismertem meg. Ezek azt mutatták, hogy a kórusművészet egyrészt, a karvezetés egyrészt művészet. Másrészt, ha nem lenne ott mellette, és alá dolgozva a tanítás, akkor semmi értelme nem lenne, és nem is tudnak kinőni belőle. Tehát az egész ott virágzott ki. Tanítottam őket heti 3 órában, és sok mindenre együtt jöttünk rá, felfedezhettük a zenetörténet különböző korszakainak a szépségeit. Ezt megszólaltathattuk, hát ebben időnként hangszerezenét is belevettünk természetesen, mert aki ezen a hangszeren tanulta, az itt segített, ezzel segített, azzal, de valóban az éneklésre alapult az az egész. Tanítani pedig csodálatos dolog, amikor az ember látja ezeket az ott ülő kis aranyosokat. Egyébként éppen ez a Lővei Klára gimnázium, ez nem az előkelő gimnáziumok közé tartozott. 9. kerületben a József Attila lakótelepnek a gyermekei jártak többségükben, és hát ők annál is fogékonyabbak voltak, mint azok, akik esetleg belső kerületekből nagyon jól nevelt polgári családokból jöttek. Mert számukra minden új volt, és mindennek tudtak örülni. Ez fantasztikus volt, hogy ilyen nagyon törekvő, kedves fiatalokkal kezdhettem ezt az életet. De aztán átkerültem sokkal később, 7 évig tanítottam itt, még 1 évig egy másik gimnáziumban, aztán a zeneiskolában, aztán a tanítóképző főiskolán, és hát végül is a Zeneakadémián átvettem Párkai tanár úrtól a karvezetés tanszék vezetését, mikor ő ment nyugdíjba. Hát igen, nagy feladat volt, és ez is csodálatos emlék, igen nehéz volt. Ott tulajdonképpen majdhogy nem kész művészekkel kezdtük már az életet. Ez igazán nagy különbség volt a 9. kerületi diákok, illetve a Zeneakadémiára bekerülő nagyon tehetséges fiatalok természetében nagy különbség volt, és őket rávenni arra, hogy előre haladjunk, hogy mindent tegyenek meg a saját karrierjük érdekében, mert már azt egy nagyon fontos és sikeres fokozatnak érezték, hogy bekerültek, és ez így igaz, hogy az őket boldoggá tette, de akkor utána is még nagyon keményen kellett dolgozni. De meg volt bennük a törekvés, csodálatosan ki is fejtették magukat, fölnövesztették magukat, hát olyan gyönyörű kórus művészetet hoztunk létre, egyrészt azzal a generációval, akik az én fiatal koromból jöttek, mondhatni, hogy mi voltunk nagyjából a Kodály Zoltán által indított generáció a Zeneakadémián, nem beszélve azokról, akik tanító kollégái voltak, tehát igazi tanítványok azok mások voltak, de mi voltunk azok a fiatalok, akiket először rá vett arra, hogy próbáljuk átvinni az iskolába ezt, és szétterjesztve az egész országban, és hát ez így is volt, sőt, hát határon túlra mentek már az én évfolyamtársaim, akkor, mikor én már édesanyja voltam, addigra már volt egy 5. évre, már nekem volt egy kicsi lányom, úgyhogy én nem mentem külföldre, de ők már eljutottak Amerikába, meg Japánba. Akkor kezdődött ez, hogy jöttek, és csodálni kezdték a magyar eredményeket az iskolában. Tehát tanítani jó volt. Tanítani jó volt itt is, ott is, nagyon különböző helyeken, a Zeneakadémián is, és hát ott elég sokáig, hála Istennek, nagyon sok-sok szép dolgot tudtunk csinálni. Sok vendéget hívtam, olyanokat, akikkel én összetalálkoztam a különböző kórusversenyeken kollégáimat, amikor zsűriben ültem nagy nevekkel, és akkor megpendítettem óvatosan, hogy hát el tudnának-e jönni a Budapesti Zenei Akadémiára. Fantasztikus volt a hatás, mert ugye azt én sajnos rögtön az elején leszögeztem, hogy mi nem nagyon tudunk ezért fizetni, vagy csak nagyon-nagyon keveset, és olyan csodálatos emberek jöttek. Szóval akkor derült ki, hogy aki igazán értékes, nagy karnagy, aki zenében nagy, aki igazán művész, az érti a lényegét, hogy a fiataloknak azt az értéket, azt a kincset, azt oda kell adni, és ők azzal tudtak nekünk segíteni, hogy eljöttek a Zeneakadémiára, és megmutatták az ő általuk nagyon jól ismert nemzeti kincsüket kórusművészetben. Tanították is egy kicsit a mieinket, de főleg a repertoár, amit elhoztak, az volt csodálatos.
Fordítva volt ilyen?
Tanítottam ilyen kurzusokon, nyári egyetemeken, Kanadában két nyáron is voltam, egy-egy hónapra, az volt nagyon érdekes és izgalmas, mert akkor egy ilyen folyamatos munkával le lehetett mérni, hogy mit tudnak ebből a magyar szisztémából, magyar módszerből megérteni, a zenei haladás tekintetében is, de hát átvenni a kodály gondolatokat, hogy mindent adni, egyszerre a legjobbat, a legszebbet mindig. De hát ott nem gyerekek voltak, akik tanultak velem, hanem a tanárok, akik ezt a módszert szerették volna megismerni. Hát sokfelé, Spanyolországban is, mindenfelé.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.